Csütörtöki Könyvklub adásának vendége Lepp Tünde, a CEU Fantasztikus Könyvtárának a könyvtárosa.
John Olivernek volt nemrég egy műsor szegmense a különböző gyűjtemények harácsolásáról, és hogy milyen lenne, hogyha ugyanezt megcsinálnák fordítva, vagy éppen most, hogy most elkobozzunk egy pár dolgot mondjuk Angliától, vagy Amerikától, és csak akkor kaphatják vissza, ha esetleg térden csúsznak, de még akkor sem biztos. Igazából tök jó, hogy ketten írták ugye ezt a könyvet.
Bella könyvtár királynője.
Igen, mert a Mary Benedict, ő amúgy is ilyen érdekes női sorsokról szokott írni, de hát ő egy középosztálybeli fehér nő, és nagyon okosan választott maga mellé egy írótársat, aki viszont meg a fekete történelemmel foglalkozik, és akkor ő ráadásul rajta keresztül sokkal jobban, érzékenyebben tudta megfogalmazni ezeket a dolgokat. Úgyhogy a Bellnek a története az mindenképp nagyon izgalmas. Ráadásul csinos és szép nő volt, nem is ment soha férhez, voltak mindenféle kalandjai, azt is nagyon sokáig ugye spekulálták, hogy mégiscsak hogy került egy ilyen csinos fiatal nő a J.P. Morgan mellé, akiről tudva levő volt, hogy rengeteg szeretője volt. Igen. Hát, de az állítólag tényleg csak barátság volt, meg hát már elég idős volt a Morgan, mire megismerkedett a Bellel, és persze a külseje is lenyűgözte, de igazából a tudása és az elhivatottsága, és tényleg Igen. ő abszolút ennek szentelte az életét.
És elképesztően lojális volt hozzá. Igen. Tehát tehát tényleg élete végéig, ugye ez a saját, nem tudom mennyi volt ebben az, hogy ő ugye azért nyilván valamennyire saját magáinak is érezhette ezt a gyűjteményt. Persze. Hiszen neki köszönhetően került J.P. Morgan birtokába rengeteg ritkaság. De ugye az a szörnyű ebben, hogy az ugye halványabb volt a bőrszíne, mint a testvérei közül is néhánynak. Igen. Tehát ugye ő ezt megtehette, tehát ő és a bátyja voltak, akiknek lehetőséget Igen. adott ugye fehérként Igen. karriert befutni, de ugye mivel nagyon félt attól, hogy esetleg a gyerekein már kiütközne az, hogy ő nem fehér származású, ezért soha nem ment férjhez, és nem szült gyermeket. Tehát ez ugye a tragédiája is lett, Igen. gyakorlatilag az, ami egyúttal a lehetőséget is jelentette az életében. Tehát ez a kettősség, ez nagyon jól bemutatja a regény, igen.
És ugye igazából semmi nem maradt, mármint úgy nem maradt utána, hogy neki nem voltak emlékiratai meg hasonlók. Tehát ugye minden...
Elégetett minden.
Igen, ez levelet. A könyvben is ben van, hogy még a levelezéseit és még mindent, tehát ő... Egyrészt a saját történetét nem akarta kiadni, másrészt meg gondolom másokat se akart kompromittálni, meg nehéz helyzetbe hozni, hogy ennyi időt eltöltöttek vele, pedig hopp.
Ugye egy nagyon fontos kapcsolat azért megjelenik a regényben, ugye egy művészettörténész férfi valaki, aki Olaszországnak a rajongója, és ugye amikor Európába tud utazni ugye a könyvbeszerzések miatt, akkor azért elég sok időt tud együtt tölteni ezzel a férfival. Ez is elvileg ugye valóságon alapszik, Igen. de persze az, hogy konkrétan mi történt kettejük között, és hogy hogyan alakult ez a kapcsolat, ez alapvetően egy ilyen kiszínezett, igen, fikció. De tényleg nagyon-nagyon izgalmas életút. Az, hogy valaki ilyen szintű karrier tud könyvtárosként, és egy könyvtárgyűjtemény beszerzőjeként magáénak tudni, ez valószínűleg egy ilyen, tehát tényleg egy példakép Igen. lehet Bell de Costa Green.
Igen, és azt hiszem valahol ilyen a világ legtündöklőbb könyvtárosaként, a Most Glamorous Librarianként is hivatkoztak Igen. rá, mert hogy tényleg mindig tip-top volt, mindig nagyon csinos volt, és alapvetően
a társasági eseményeken is
rendszeresen részt Igen. vett, igen, és nagyon szép nő is volt. Ja, érdekes. Tehát ilyen, ez az, amit arról beszéltünk az elején, hogy ilyen nem nagyon tudunk ilyen nagyon csinos könyvtárosról, aki így befutott volna egy hatalmas karriert itt Magyarországon.
Igen, tehát ez egy hollywoodi sztori gyakorlatilag.
Igen, abszolút, abszolút.
Mi a helyzet a Szabó Magda könyvtár?
A Szabó Magda könyvtárosa, hát ő pont nem ez. Ugye a Danaidának a főszereplője, ő az a tipikus könyvtáros, én viszont nagyon azt szerettem benne, hogy annyira megmutatja, hogy hogy milyen volt akkoriban egy könyvtárban dolgozni. Nekem a kedvenc részeim belőle, amikor ő titokban adogatja az elfújta a szelet az olvasóknak, amit ugye ugye a második világháború után az 50-es években ezt nem ez lehetett olvasni, ez abszolút tiltólistás volt. És hát jó, az ő élet ez nem az, de a hivatástudata az benne is benne van, tehát az, hogy ő mennyire szerette a könyveket, a könyvekkel, az olvasókkal foglalkozni, a könyvajánlások, én nekem is az egyik úgymond szenvedélyem ez a könyvajánlás, és ezt igyekszem, mert
annyira jó dolog, én is nagyon szeretem.
Mint felsőoktatási könyvtáros, erre annyira nincs lehetőség az embernek, mert
célzottan a kutatásokhoz jönnek,
kutatásokhoz, de inkább úgy keresnek, viszont egy közkönyvtárosnak, ez az egyik szerintem a legjobb része a dolognak, amikor megismerkedhet egy csomóféle dologgal, csomóféle irodalommal, rengeteg olvasótípussal, és akkor megtalálhatja azt a könyvet, ami ahhoz az olvasóhoz illik, és ez az egyik legjobb dolog szerintem, amikor rávezeti az ember az olvasót, hogy igen, ezt igen. Te szeretni fogod, ez jó fog kijönni neked. És már végül is nagyon korán, a gyerekkorban is el lehet kezdeni a könyvtárral való ismerkedés, meg a könyvekkel való ismerkedés.
Igen, ugye Neil Gaiman például nagyon sokszor elmondja, igen. Hogy
ő a nagy szószólója a könyvtáraknak, tehát ő azt is mondja, hogy ő annak idején könyvtárban nőtt fel, mert ott hagyták a szülei, és akkor olvasott, kész. És hát ő több eszét is írt erről, beszédeket is mondott, meg rendszerint, hogyha van valami könyvtár ellenes. Igen, rá mindig lehet számítani, amikor könyvtárról van szó, valóban.
Ugye nyilván Nyugat-Európában is, akár csak Magyarországon, az, hogy azért egyre több könyvtárat zárnak be, vagy mondjuk nehezítik a hozzáférést, a működését. Ez ugyanúgy téma a világ minden pontján. És Neil Gaiman rendszeresen felszokott szólalni, hogy mennyire tehát a könyvtárak mellett, igen. És tényleg az, hogy mennyire létszükséglet.
Igen. Ha már ilyen politika és a könyvtárak, meg ugye Amerikában a betiltott könyvek miatt most már több úgymond könyvtárat is fenyegetnek azzal, hogy bezárnak, mert hogy tiltott könyveket raknak ki a polcokra, és volt is vala tavaly egy kisváros, ahol konkrétan a városnak hát nem a vezetősége, hanem a tanács, igen, a városi tanács megvonta a támogatást a könyvtártól erre hivatkozva, és ugye elkezdtek gyűjteni, és az egyik nagy pénzzel beszállt, az például a Nora Roberts volt, ugye a híres romantikus regényíró. Tehát ő nem tudom hány ezer dollárt adott ahhoz, hogy most egy évig ez a könyvtár tud működni, anélkül, hogy kapna állami, vagyis hát ugye városi pénzt. Pedig ugye Amerikában egyrészt ingyenes a könyvtár, másrészt ugye azt is a köz tartja föl. Ezért jön ez, hogy ugye a köz vissza is tudja vonni, úgymond a támogatást. Pedig annak idején az Andrew Carnegie azzal indította, hogy a könyvtárak úgy legyenek meg a kisvárosokban, Amerikában, mindenhol, hogy ő adja az épületet, felépíti, meg beszerzi nekik a könyveket, de onnantól kezdve a támogatni mindenképpen helyileg kell. Úgyhogy így lett rengeteg könyvtár ugye Amerikában, és hát most ezek vannak így úgymond veszélyben a sok...
Sok idióta miatt.
De igen, akik nem is olvassák el a könyveket, csak hallanak róla valami egy mondatot, igen. És akkor... Ilyet, ez pornográfia. Mert van benne egy...
Komolyan. Hát meg amiért a Harry Pottert elégetik.
Igen. Szóval vannak, tehát az írók azok így ilyen szerencsére nagy bajnokai a könyvtáraknak.
Hát igen.
És ugye, hogy a gyerekeknél, akkor, ha már Anglia, meg a könyvtárban felnövő gyerekek, Roald Dahlnak a Matildája, ugye ő is az, aki először a könyvtárban, és a könyvtáros néni az első, aki rávezeti arra, hogy mennyi minden csoda van a könyvekben, és akkor ő az, aki válogatja neki az olvasnivalókat. Így lesz belőle egy ilyen mágikus személyiség a Matildából. Azt hiszem, az egyik legaranyosabb ilyen Roald Dahl könyv egyrészt. Könnyen olvasható, benne van a könyveknek a szeretete, meg az is, hogy a könyvek azok mágikus dolgokkal tudnak téged is felruházni, úgy, ha elmerülsz bennük. Posnyák Viktóriának a Tündérboszorkány című regénye, ami most már egész sok helyen kötelező olvasmány is, ilyen harmadik, negyedik, ötödik osztályban, igen. Ugyanis ebben is egy könyvtáros néni van, aki kiderül, hogy nem feltétlenül könyv, csak könyvtáros, és a gyerekek kell megszeretteti az olvasást, és ugye a kisgyerekekkel is, tehát már az, akik kötelező olvasmányként olvasják, de tényleg, mert nálunk is a kisebbik fiamnál kötelező olvasmány volt, és van hozzá munkafüzetés, és nagyon kedves, nagyon aranyos könyv, nagyon szép nyelven is van írva, tehát Bosnyák Viktória tényleg annyira ért a gyerekeknek a nyelvén, és közben meg egy csomó mindent tud tanítani nekik. Úgyhogy a Tündérboszorkány, illetve a folytatásai, a Tündérboszorkány elsősorban, az így a...
Ez mind jó választás.
Jó választás, igen.
Szeretnénk így igen. A könyveket megszerettetni.
És egy még kisebb, de gyerekeknek pedig, amit tudok így ajánlani, hogy a bevezető a könyvtári életbe, az a Michel Knudsennek az Oroszlán a könyvtárban című könyve, ami egy ilyen képes könyv, egy könnyű kis történettel, ami arról szól, hogy egyszer csak a könyvtáron megjelenik egy oroszlán, és mivel szót fogad, és ott marad a meseolvasós délutára, és egyáltalán nem betartja a könyvtári, szó nélkül betartja a könyvtári szabályokat, a könyvtárvezetőnek nincs ellene semmi kifogása, úgyhogy ott maradhat az oroszlán. Elég egyszerűen a végéig, amikor egyszer kénytelen megszegni a szabály, de akkor is kiderül, hogy igazából az oroszlánnak volt igaza, úgyhogy maradhat továbbra is a könyvtárban. Egyébként tényleg ilyen a angol szász nyelvterületen rengeteg ilyen könyv van, ami így a könyvekről, az olvasásról, a könyvtárról szól.
Igen,
úgyhogy
igen.
Nálunk is egyre több jelenik szerencsére meg, de ez az oroszlán a könyvtárban az egyik ilyen első és nagyon aranyos is történet. Úgyhogy kisebbek is tudnak már.
Hát meg rengeteg fantasy szól egyébként ilyen varázslatos könyvtárakról, meg ilyen ugye olyan könyvtárakról, amiket őrizni kell, meg védeni, meg ugye a Csillagtalan tenger, az Eri Morgan Sternnek is a fantasy-e, abban is ugye nagyon fontos szerepe van. Érdekes, hogy valahogy a fantasy-ben ez egy ilyen nagyon fontos toposz.
Igen, és nagyon sok ilyen ifjúsági regény is szól róla, és nagyon, én is olvastam párat, például mondjuk angolul, de volt például volt olyan könyvtár, ahol volt olyan történet, ami ilyen alternatív történelem volt, hogy mi lett volna, hogyha nem ég le az alexandriai könyvtár, hanem a könyvtárnak lesz igazából hatalma a világ fölött. És a könyvtár, az alexandriai könyvtár, ő a világhatalmat képviseli, és ő irányít. És hogy mennyire el tud fajulni ugyanakkor az, amit azt gondolnánk, hogy hát a könyvtárosok, meg akik a könyvekkel foglalkoznak, azok csak jó emberek lehetnek. Nem, mert hogyha a hatalom kerül a kezükbe, akkor természetesen egészen mások lehetnek, úgyhogy ez is egy olyan Rachel Kane-nek a ifjúsági fantasy sorozata, amiben belülről próbálják megváltoztatni a rendszert a fiatal könyvtárosok. Meg van olyan könyvtárosi regénysorozat is, ahol meg ilyen időutazás van, tehát ilyen alternatív történelem, és akkor lehet utazgatni, és akkor a könyvtáros az, aki ugye mindig tud mindent, meg ő tudja, hogy hova kell fordulni, meg tudom én, ki van képezve ennek az adott világnak az eseményeivel kapcsolatban ők, úgyhogy ő az, aki el tud igazodni, és segíti a többi kalandort, hogy hova menjenek.
Igen, tényleg, ez most nekem is beugrott, hogy szerintem én is olvastam. Ilyen regényt.
Igen, én most legutoljára a Genevieve Colgmannek az Invisible Library című regénysorozatát, ez az egyik. Az első könyv belőle, ami ilyen időben és helyben párhuzamos virágokban ugráló menő könyvtáros kisasszonyokról
mennyire
szól.
Mennyire izgalmas.
Nagyon. Ráadásul, ahol itt, pont itt meg könyvtáros kisasszony a legokosabb, ezen különösen szoktam szeretni. És hát ugye a könyvtárak azok meg a háborúban is tudnak nagyon komoly szerepet játszani. Ez pont tavaly jelent meg, ez a Janice Kaskian Charlesnak a Párizsi könyvtár című regénye, ami meg egy olyan könyvtárra szól, a Párizsban volt egy ilyen amerikai könyvtár a II. Világháború alatt, és ugye ez ilyen angol nyelvű könyvtár volt, ahova nyelvtanulás céljából jártak főleg, meg hát a Párizsban élő amerikaiak használták elsősorban, és hogy ez a könyvtár nagyon sokáig kitartott, tehát tényleg sokáig nyitva volt már a megszállás, a német megszállás alatt is.
Ilyen menedék is volt.
Igen, és egy menedék is volt, segítettek is, ugye természetesen nem, igyekeztek nem beavatkozni semmiben, mert csak úgy működhettek, hogyha...
Hogyha
semlegességet, de ugyanakkor természetesen nem voltak feltétlenül semlegesek, és az ott dolgozóknak, és az olvasóknak a történetéről egy ilyen romantikus történelmi regény, de nagyon érdekes pont ez a helyzet, hogy ez is valós történeten alapul, hogy volt egy ilyen a könyvtár, ami nagyon sokáig kitartott, és tényleg a regényben szereplő könyvtárosnak az egy része az valós személyiség is volt. Van egy-kettő természetesen főszereplők, meg az ő viszonyaik azok a kitaláltak, de nagyon jól beleillik az egészbe. És ez is olvasmányos.
Maradt még néhány olyan könyv, ami műfajilag esetleg különbözik az eddigiektől?
Műfajilag. Nagyon sok romantikus regény van, amiben vannak könyvtárosok. Van egy például, ami Elizabeth Camdennek a Túl az álmokon, ami így a 19. század végén a washingtoni kongresszusi könyvtár egyik könyvtárosáról szól, meg egy képviselő, ők együtt nyomoznak valami után, meg van benne szerelem is, de ez is azért érdekes, mert egy a washingtoni kongresszusi könyvtár is ez egy ilyen különleges hely,
mint legendás,
mint a British Library, tehát ugye
az Oxfordi,
vagy az Oxfordi Bodleian könyvtár. Úgyhogy egyrészt erről is szól, másrészt meg arról, hogy már akkor is ugye a könyvtárosok milyen okosak voltak, és tudtak segíteni ugye nyomozásban, meg felfedni mindenféle szövevényeket. És hát már eleve ugye a kongresszusi könyvtár is egy ilyen szövevényes hely, mert ugye össze van kötve a föld alatt, a lagúttal, ugye a Kapitólium épületével,
meg
ott is mindenfelé vannak a raktárak, meg több épület, úgyhogy ez is nagyon izgalmas egy hely. És ami még érdekes, ami talán már itthon is kezd trend lenni, hogy macska a könyvtárban, és az egyik első leghíresebb macska, aki a könyvtárban volt, ez az amerikai Spencer, Iowa államban, ott volt a Dewey, és ő lett az egyik leghíresebb macska, a Dewey a könyvtár macskája, és az ő történetéről a könyvtáros, ez a Vicky Myron egy ilyen szellemíróval, de végül is mindig is szerepelt a Brett Whitnernek a neve a könyvön, megírta a Dewey-nak a történetét, hogy hogyan került, hogy megtalálták reggel egy ilyen, azt hiszem pont ilyen karácsonyi, vagy nem tudom, ilyen bezárás utáni reggel megtalálták a könyvbe dobó dobozban egy kis macskát, és akkor ezt fölnevelték, és hogy mennyire megszerették az olvasók is, és hogy milyen sok élményt adott a könyvtárosoknak és az olvasóknak is az, hogy ott volt egy macska. És aztán ez ilyen trend lett, tehát ugye most már a könyvesboltokban is vannak macskák, több könyvtárban is vannak macskák, de volt egyszer, egy-két éve volt egy ilyen hír, hogy valaki ki akart tiltatni egy macskát a könyvtárból, a könyvtár macskáját akarták úgymond kirúgni.
De nem karmolják össze a könyveket? Meg nem tudom, mennyire lehet őket nevelni.
Nem, rá lehet őket nevelni. Tehát főleg, mint a Dewey-nál is az volt, hogy igazából ő ugye az embereket szerette a könyvekre, meg ugye a polcokon ült, tehát nem a könyveken konkrétan. Hanem ugye a polcokon, meg mindig oda ment ugye a felolvasó délutánokon a gyerekek mellé, és akkor ott dorombolt közben, miközben ugye olvasták a meséket, meg a sor.
Nekem eleve amúgy terápiás hatással bír egy könyvtárlátogatás, de tényleg mindent abszolút ilyen stresszt csökkent, meg nem tudom, vérnyomást csökkent, minden szempontból ilyen meditatív élmény, és valószínűleg akkor még az állatoknak a terápiás hatása is még ráerősít erre a nyugalomra, ami tényleg ugye el tud fogni, hogyha egy könyvtárban járok. Hát nagyon köszönöm ezt a sok-sok remek könyvet, amit ajánlottál nekünk, Tünde.
Én is köszönöm a meghívást.
Sziasztok!
Sziasztok!